Hallgassátok meg az élő Istennek üzenetét, amelynek alapján szeretném közöttetek hirdetni az ő igéjét. Megvan írva Zakariás próféta könyvében, a könyv 9. fejezetében, a 9. és 10. versekben a következőképpen. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Mert kiírtom a harci kocsit Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből, mondja az Úr, kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek, uralma a tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Amen. Zakariás próféta könyve az Ószövetség utolsó könyveinek egyike, a kis próféták könyveinek, amelyeket nem azért hívunk kis prófétáknak, mint jól tudjuk, mert jelentéktelenek lennének, hanem azért, mert a könyvek terjedelme kisebb, mint az úgynevezett nagy próféták könyveinek. Ennek a könyvnek, Zakariás könyvének a történeti kontextusát is jól ismerjük. Izrael népe éppen hazatért a babiloni fogságból, és a nép nehezen tud megbirkózni azzal a feladattal, hogy felépítse az Isten házát, a templomot. Jól lehet, ez volt az egyik fő megbízatás, amivel hazaengedte őket Círus király, aki kiszabadította őket a babiloni fogságból. Zakariás pedig Haggeus prófétával együtt nem győzi őket bíztatni, hogy ne engedjenek a reménytelenségnek, a csüggedésnek, amely a körülmények, az ellenségeskedés, a szegénység és az alkalmatlanság miatt elfogta őket. Lassan feladják azt a reményt, hogy egyáltalán felépíthetik a templomot. És ebben a furcsa állapotában az országnak és ennek a maradék népnek, amely hazatért, Zakariás a proféciájában arra bíztatja őket, hogy örüljenek. Miközben a belső tartásuk elfogyott, és nincs erejük ahhoz, hogy rendbe szedjék magukat, és a körülöttük lévő népek is, azt látjuk, akik ott éltek Jeruzsálemben, és akik közéjük visszatértek a fogságból, mindenki csak arra vár, hogy kudarcot valljanak. Feközben Zakariás egy olyan királyról beszél, aki majd mindent rendbe hoz, és mindent helyre rak. Érdekes, hogy az Ószövetségben nem ez az egyetlen hely, ahol a messiás érkezését fenyegető és elkedvetlenítő körülmények közepette hirdeti meg egy próféta. És miközben ezt teszi, nem csak figyelmeztet, nem csak int, hanem sokkal inkább örömre bíztat. Ézsaiás könyvében is, 9. fejezetben ezt találjuk, a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömet szerzel neki, úgy örülnek színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Ne feledjük el, hogy valahányszor ilyen nehéz körülmények között vagyunk, és felütjük Isten igéjét. Egyébként is mindig, de ilyen helyzetben különösen Isten igéje mindig Jézus Krisztus felé irányítja a figyelmünket. Krisztusra kell néznünk, mert ő az, aki ezeket a rendszertelen, ezeket az ellenséges körülményeket rendbe teheti az életünkben. Olyan, mintha Isten igéjének az emberi természettel, a dolgok természetes rendjével egy éppen ellentétes tulajdonsága lenne az, hogy arra bíztat a nehézsége közepette, hogy örüljünk. Hogy vegyük fel a harcot a negatív indulattal, a negatív hangulattal, azokkal a hátrahúzó körülményekkel, amelyek, ha tekintünk, akkor nincs értelme tovább dolgoznunk, nincs értelme tovább élnünk. Jó tudnunk, és persze tudjuk ezt, hogy jönnek megpróbáltatások az ember életében. De ezek a megpróbáltatások a Szentírás szerint sokszor éppen azt a célt szolgálják, hogy előkészítsék az utat Isten szabadításának. Mi garantálja Isten szabadítását a próbák közepette? Az, hogyha eldöntjük a szívünkben, hogy tüntetőleg és csak azért is ahogy a próféta bíztat, örvendezni fogunk az Úrban és az ő szabadításában, annak ellenére, hogy minden porcikánk tiltakozik ellene, mert semmi okunk emberileg az örömre. Éppen ezekben a pillanatokban is, az ilyen lelkiállapotban kell szilárdan, tudatosan elhatároznunk, hogy örvendezünk az Úr szabadításában. Engedjünk az igének, és nem a körülményekre, hanem Jézus Krisztusra nézünk. Az életünk múlhat azon, hogy megtanuljuk ezt a furcsa, megelőző örvendezést, ezt a természetünkkel sokszor szemben menő örvendezést. Mert különös módon Isten szabadítását éppen az hozza el, hogyha engedünk a proféciának, ha hirdetjük a magunk és körülöttünk lévők számára a szabadítás örömüzenetét. És persze, miközben ezt tesszük, olyanok vagyunk, mint az Óegyház keresztelő liturgiájában résztvevők, ahogy hallom, nagy tiszteltő úrtól, ugye a mai istentiszteleten is lesz keresztelés. És jó, hogyha eszünkbe jut, hogy bár a mi liturgiánkban ez nincs már benne, de az Óegyházban mindig a keresztelésnél a keresztelendő, vagy ha gyermeket kereszteltek, akkor a szülei és a keresztülők azt mondták, hogy nemet mondunk a sátán mesterkedésére. Nemet mondunk arra a nedves, sötét, lehúzó palástra, amely a depresszió, és amelyet a sátán szeretne a vállunkra teríteni az életünk nehéz pillanataiban. Őszinte szívvel mondhatom ezt, testvérek, ezt az üzenetet, mert én magam is természetemnél fogva nem vagyok hurrá optimista ember, és mindig úgy látom a dolgokat, hogy bizony milyen szempontból üthet ki valami balul, vagy miért nem fog valami jól sikerülni. De én magam is az ige tanításának engedve azt kell, hogy mondjam nektek ma reggel, hogy az Isten akarata az, hogy az ő szabadítása felett érzett örömünk éppen a körülményeink dacára legyen őszinte és folyamatos. Ez nem egy logikai felismerés, ez nem egy mentálhigiénés felismerés, erre az Isten igéje kötelez bennünket. Nem csak ma reggel, hanem mindig. Amikor megtagadjuk a rossz hangulatnak való behódolást, amikor elhatározzuk, hogy nem engedünk a reménytelenségnek, vagy a fenyegető körülményeknek, és elhatározzuk, hogy igenis, ahogy Zakariás és Ézsaiás is mondja, újongani fogunk az Úr szabadításán, és áldani fogjuk őt azért a sok jóért, amelyet tett, és amelyet ezután fog velem tenni, akkor érezni fogjuk, hogy melegség járja át a szívünket. Ez a melegség az Isten áldása, amely kiárad arra, aki neki enged, és nem a sátánnak. Mert bizony nincs olyan dolog, ami a sátán mesterkedéseit jobban összetörné, mint amikor valaki a nehézségek közepette dicséri az Urat. Van egy dél-amerikai közmondás, amely így szól, hogy jó dolog az Istent magasztalni, amikor jól mennek az ember dolgai. Még jobb az Isten magasztalni, ha semmi bajunk nincs. De a legnagyszerűbb akkor dicsőíteni Krisztust, amikor a megpróbáltatásainkban tesszük ezt. Habakuk próféta, egy másik próféta, ezt mondja a könyv harmadik részében, mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót, kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istálókban, de én vigadozni fogok az Úr előtt. Víg örömre indít szabadító Istenem. Az ige az Ószövetségben és az Új Szövetségben is nem hagy más alternatívát. Elveszíthetem azt, amit a legjobban szeretek, elvehetik tőlem azt, amihez a legjobban ragaszkodom, kirúghatnak az állásomból, barátaim támadhatnak ellenem, de én mehetek tovább az Isten igébe kapaszkodva azzal az elhatározással, hogy mindennek ellenére, sőt, éppen ezért vigadozni fogok az Úr előtt, és újongani az én szabadító kősziklám előtt. Ez, jól tudom, hogy nem könnyű út, és nem jön természetesen az emberből. És még azt sem mondhatom, hogy nézzenek rám a testvérek, vagy nézzenek a nagy tiszteletű úrra, mert egy lelkész ezt megteheti. Bizony a mi erőnk is véges. A legfelkészültebb hívő ember ereje is véges. És én is, hogyha erre gondolok, hogy vajon milyen megpróbáltatás jöhet az életemben, akkor bizony én is elbizonytalanom, hogy képes leszek-e esetleg a legnagyobb próbák közepette az Urat dicsőíteni. Magamban bizony kételkedhetem, de abban, hogy ahogy az ige mondja, az Isten a próbával együtt a kimenekedés útját is megadja, ebben nem kételkedem. Az Úristen képes az ő kegyelméből képessé tenni minket arra, hogy a próbák közepette is őt magasztaljuk. A sátán olyan a próbák idején, mint Jób felesége, emlékszünk Jób könyvének elején, ki azzal bátorította a szenvedő férjét, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg. Ez a sátán hangja, amelyel el akarja hitetni a választottjaival, Isten választottjaival, hogy Isten nem is olyan jó. Isten nem is mindenható. Isten nem olyan, amilyennek hisszük. Ő nem segít. És nincs remény. Erre mondta Jézus János evangéliumában, hogy azért mondja mindezt a sátán, mert ő a hazugság atya. De mi nem tehetünk mást, testvérek, mint amit Jób válaszolt mindenre. Hiszek Istenben még akkor is, ha megöl. Mert meglátom majd az én megváltómat a saját szemeimmel. És valóban ismerjük Jób történetét, hogy Jób valóban meglátta az Isten dicsőségét, jóságát és szeretetét, és az élete is helyreállt. Ahogyan nekünk is bármilyen megpróbáltatásból kikerülve, az Isten kegyelmébe kapaszkodva helyreállhat az életünk. Az Isten irántunk való szeretete nem ismer határt. Neki semmi sem lehetetlen. Az ő szeretete Jézus Krisztus. Akinek az eljövetele, ahogy Zakariás és más proféták is megjövendölték, éppen olyan lehetetlen, mint amit mi annak tartunk az élet viharai közepette. Egyes magyarázók azt mondják, hogy Zakariásnak ez a proféciája, amit felolvastam nektek, rögtön azután következik, ahol egy olyan profétai betét található, ahol Nagy Sándor Tírus ostromáról szóló, a Nagy Sándornak Tírus ostromló hadairól szól a profécia. És arról beszél, hogy Tírus ez a bevehetetlen városa, az antikvitásban a bevehetetlen városnak volt a szinonímája, mert az asszírok se tudták bevenni 3 évi ostrom után. A babiloniak se tudták bevenni 14 év ostrom után, mert egy félszigetre épült, és Nagy Sándor bevette 7 hónap ostrom után, és akkor azt mondták a környező népek, hogy mi lesz akkor Jeruzsálemmel, ha a bevehetetlen város így omlik össze. És ebben erre is válaszként hangzik el Zakariás proféciája, hogy ne félj Jeruzsálem, ne félj Sion leánya, jön a királyod. És miatt még bárki elkezdené azt várni, hogy majd egy hatalmasabb sereggel, amely felszabadítja Jeruzsálemet. Nem, azt mondja a profécia, hogy fegyver nélkül jön. Hadsereg nélkül, alázatosan, Szamár hátán. És ezt is mondja a profécia, hogy eltűnik a fegyver az országból, csend lesz és béke, és te újongani fogsz a te szabadító Istened előtt. Valóban lehetetlenség, politikailag és katonailag értelmetlen a profécia. Pedig Jézus Krisztus tényleg ezt hozta el. Az ellenség szeretetét, az arcunk másik felének az odatartását a pofonhoz, a 70-szer-7-szer való megbocsátást annak, aki megbántott bennünket, az, hogy hitben kisgyermekké kell lennünk, az, hogy sírjunk, éhezzünk, szomjazzunk, és üldöztetés szenvedjünk, és közben boldognak nevez minket az ige, csupa képtelen dolgot hozott el Jézus, és mégis Isten szabadítását hozta el ennek a kárhozatra ítélt emberi fajnak. És testvérek, ahogyan Istennek van egy végső, mindent felülíró bár abszurdnak tűnő ütőkártyája a történelemben, ez Jézus Krisztus eljövetele, úgy bizony a mi életünkben is, a mi életünk reménytelen pillanataiban is Istennek mindig van egy utolsó, mindent vívő ütőkártyája. Mert Isten a csodák szakértője. Isten fia, Jeruzsálem királya mindig kész arra, hogy a mi életünkbe is szamárháton, alázatosan bevonuljon, amikor mi valami nagy hadsereget várnánk. Azt gondolnánk, hogy csak az oldja meg a problémákat. Mindig kész arra, hogy egy védtelen csecsemőként megszülessen az életünkben, amikor mi valami hatalmas szabadítót várnánk. Jézus Krisztus az, aki a lehetetlennek látszó helyzetekben megoldást ad. És ezért feladatunk az örvendezés, a vigadozás az Úrban. A reménytelenség az, amikor úgy látjuk a dolgokat, hogy abból nincs kiút. Ez olyan, mint a rákos sejtek, hogy elveszik az épp sejtektől a tápanyagot, a növekedés lehetőségét. Kiszívja a depressziós, reménytelen ember az életerőt a környezetéből is. Nem csak saját magából. És ez nem az Istennek az akarata, testvérek. Ez a sátánnak az akarata. Hogy megadjuk magunkat neki, és szépen lefeküdjünk, hátradőljünk, elengedjük a dolgokat. Bizony az Isten szabadítása abban áll, hogy felkelünk, felöltözünk minden nap, elmegyünk a munkahelyünkre, az iskolába, és ott tesszük a dolgunkat. És megkérdezzük a mellettünk állót, hogy mi van veled. És ha ő neki olyan helyzete van, hogy nem tudja az Úristent dicsőíteni, akkor dicsérjük az Urat helyette, az ő nevében. Legyünk az ő Krisztusa. Legyünk egy kicsit olyanok, mint akiket az Isten állít oda a fele barátunk mellé. Mostanában, ezekben a hónapokban, testvérek, folyamatosan hallani, bár talán nem eleget hallani a hírekben a közel-keleti keresztjének helyzetéről. Nekem sok ismerősöm, bibliatársulati kollégám van a közel-keleten, akik talán az átlagembernél jobban engem ellátnak információval, hogy mi folyik jelenleg Szíriában, meg Irakban. És döbbenetes az a szenvedés, amelyen a keresztjének ott átmennek. És gyakorlatilag néhány hónap kérdés, és nem maradt keresztjén, sem Szíriában, sem Irakban. És miközben ezek a dolgok történnek, az egyházközségek lángolnak, a lelkészeket keresztre feszítik, a gyermekeket eladják rabszolgának, az emberben felmerül, mit tudunk tenni. Bizony a mai ige kapcsán azt tudjuk tenni, hogy örvendezünk az Úristenben, az ő szabadításában, azok helyett, a testvérek helyett is, akik most biztosan nem tudnak örvendezni. És megelőlegezzük az Úristen szabadító kegyelmét az ő számukra is. És amikor ezt tesszük, akkor Krisztus követőivé, Krisztus utánzóivá válunk. Pál apostol mondta a korintusiaknak, hogy legyetek a követőim, amint én is követői vagyok a Krisztusnak. Hadd zárjam az igehirdetés, testvérek, azzal, hogy most 2014 karácsonyára készülve ne azzal foglalkozzunk, hogy milyen körülöttünk a világ. Ne azzal foglalkozzunk, hogy mennyire lett fogyasztóivá az egész adventis időszak, hogy mennyit kell vásárolni és mit kell megvenni. Ne ezen lamentáljunk, testvérek, hanem azon lamentáljunk, hogy mi mások vagyunk-e, mint a körülöttünk lévők. Hogy mi meg tudjuk-e azt tenni, hogy a nehézségek közepette Istennek mondunk dicséretet az ő szabadításáért, ha kell megelőlegezően. Mi ne legyünk szomorúak és reménytelenek, mint mindenki más körülöttünk. A világ, ha azt teszi, ha a világ fogyaszt, és ha a világ közben depressziós és reménytelen, az nem a mi dolgunk, illetve mi azt nem tudjuk feltétlenül megváltoztatni. De azon tudunk változtatni, hogy mi keresztjének hogyan éljük meg az adventet. ahogy az apostol mondaná, ezekkel a szavakkal zárom az ige hirdetést. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Amen.